Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe, ahogy láthattuk a programon, az örökké való jó hír. Érdekes kifejezés, nem? Jó hírt mindnyájan szeretünk hallani, de mi lehet az, ami örökké való jó hír? Ugye ez valahol azt érzékelteti, hogy kortalan jó hír. Hát mennyire változnak a korok a történelem folyamán? Az emberek szükségletei, és mi lehet az, mit tartalmazhat, miről szólhat az örökkévaló jó hír. Hát először is ez egy bibliai kifejezés. Szeretném szó szerint felolvasni, hogy hol találkozunk vele egyetlen egy helyen a Bibliában. A Biblia utolsó könyvében, Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. versében található ez az egyedülálló, különleges kifejezés, és a következő szöveg összefüggésben. Így olvasom Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. versét. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ugye itt ebben a formában találkozunk vele, hogy örökkévaló evangélium. Az evangélium szót ugye minnyájan hallottuk, a Jézus tanításairól, életéről szóló bibliai iratoknak a neve evangélium, ugye Máté, Márk, Lukács, János írása szerint való evangélium, és ugye az új szövetséget görög nyelven írták, az evangélium is görög szó, és betű szerint magyarra fordítva azt jelenti, hogy jó hír. Tehát innét vettük a mai előadás címét, hogy örökké való evangélium, vagy örökké való jó hír. És azt is olvastuk itt, hogy a föld lakosainak hirdettetik minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Akkor ebből az derül ki, hogy ez olyan jó hír, amely nem csak mindenkorban jó hír, de minden ágazat, nyelv, nép, mindegy, hogy a világ melyik sarkán él, ez mindenkinek jó hír. Ugye az embert egyre inkább kíváncsivá teszi, hogy mit tartalmazhat ez az örökké való jó hír. Még azt is tegyük hozzá, hogy ha itt jobban megnéznénk a szöveg összefüggést, akkor azt látjuk, hogy az írás azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtt kell hirdettetnie ennek az örökké való jó hírnek. Akik tegnap este itt voltak, azok talán emlékeznek rá, hogy találunk a Bibliában egy másik nagyon hasonló kijelentést, mégpedig maga Jézus Krisztus mondta ezt, hogy Isten országának ez az evangéliuma, ez a jó híre hirdettetik majd az egész földön bizonyságul minden népnek, mielőtt ő visszatérne. Tehát a rokon kifejezés a Bibliában, Isten országának jó híre, vagy örökkévaló jó hír. És Jézus is ezt mondja, itt a Biblia utolsó könyvében újra ezt találjuk, aminek egyébként szintén ez az eredeti címe, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, vagy Jézus Krisztus apokalipszise. Itt is azt olvassuk, hogy az örökkévaló jó hír minden ágazat, nyelv és népkörében kell, hogy hirdetessék, mielőtt ő visszatér. Hát próbáljunk onnét kiindulni, hogy kitaláljuk, hogy mit is tartalmaz ez a hír, hogy mi lehet olyan jó hír, amely az emberiségnek a legmegoldatlanabb problémáira válaszol. Próbáljuk számba venni azokat a legnagyobb gondokat, amelyek bármely korban éltek emberek, és a földnek bármelyik sarkán minden embernek gond, és amelyekre nem született megoldás az évezredek során. Ha most több időnk lenne, akkor nem én mondanám, hanem kérdezgetném, mert együtt is ki kellene, hogy találjuk, hogy melyek az ember legsúlyosabb kérdései, legnagyobb gondjai, amelyekre mindeddig nem sikerült embereknek megoldást találni. És hogyha ezeket kezdjük számba venni, akkor 4 dolog maradt fönn a rostán, amire azt mondhatjuk, nincs olyan ember, és nincs olyan kor, amikor ez nem volt súlyos probléma az embereknek, és egyikre se sikerült megoldást találni. Az elsőnek nevezném a nyomasztó létbizonytalanságot. Majd mindjárt egy kicsit többet mondok róla. A második a halál problémája, a harmadik a bennünk lévő rossznak a problémája, ami a saját természetünkben van, és a negyedik, ez pedig egy olyan társadalom, amiben minden ember élhet szabadon, ami békességes, amely jól létet, nem is azt mondom, hogy jól létet, de jól létet biztosítam, mert mindenki jól érezheti magát. És felteszem a kérdést, hogy tudott az ember megoldást ezekre? Biztos, hogy a mai napig nem. Hát egy kicsit a létbizonytalanságnál álljunk meg, hogy mi ez a nyomasztó létbizonytalanság, ez térben is igaz, meg időben is. Hát most a 20. században az úgynevezett Hubble teleszkóp segítségével, illetve már most a 21. század elején, nagyon sokat tudunk a világ mindenségről. És szédítő. Nem tudom, hogy valaki látott-e ilyen filmeket, vagy járt-e Pesten a planetáriumban, mondjuk, hogy egy kicsit úgy bepillancson a világ mindenség nagyságába. Hát ott az ember így megy össze a saját szemével, mikor ugye megtudja, hogy legalább 200 milliárd égitest van minimum. És ugye hangzanak ezek a hatalmas számok, hogy galaxisoknak, csillaghalmazoknak a sokasága. És hát ezekkel már nem is tudunk mit kezdeni, ezekkel az óriási számokkal ki lehet mondani, de már elképzelni nem. És akkor mit keresünk mi, ez a kis gombos tűfejnyi, vagy annál is kisebb bolygó ebben a világ mindenségben? Valamikor azt mondta Pascal, a nagy francia gondolkodó, a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. Mert ezek nem adnak választ, hogy honnét van ez az egész, hová tart ez az egész, mi a helye ezen belül a mi kis földünknek. Aztán ez a nyomasztó létbizonytalanság időben is érvényesül. Mert gondoljunk csak arra, hogy senki nem tudja a mi földünkön pontosan a kezdetet. Régészeti leletek, hát időszámításunk előtt 2500 körülig visszavisznek, aztán vége, elszakad a fonal. Se irodalmi emlék, se régészeti emlék. Tulajdonképpen csupa hipotézis van csak, hogy honnét van a földi élet, honnét van az ember. És akkor még legalább ilyen súlyos kérdés, hogy mi a jövő, hova tart? Ugye, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy azért nekem nem kérdés a kezdet, hát ugye van arra egy tudományos világnézet, és egy világmagyarázat, hát az evolúció. Igen, ám, de ha az esetleges volt, hogy egyszer csak úgy valahogy az anyag fejlődni kezdett, és belőle kijött minden, és végül az élet is megjelent, hát ha ez ilyen esetleges, és csak vak természeti erők terméke az egész, akkor ugyanúgy megtörténhet az is, hogy egyszer csak a semmibe hull, és nem marad semmi vissza. Ugye, tehát ez az embert nem nyugtatja meg. Ugye, tehát ez a jövőnek a nyugtalansága ma különösen éles, hiszen valamikor, ugye még a 19. században mindenki rendíthetetlenül hitt ebben a szóban, hogy fejlődés. De senki nem jött rá, hogy ez csak egy ilyen valami, amit az ember elhitett magában, hogy határtalan a fejlődés. Aztán ugye 1972-ben akkor jelent meg a Római Klub, ennek a híres tudós társaságnak a jelentése ezen a címen, hogy a növekedés határai. Ugye óvatosan azt mondták, vigyázat, hiába a vakhit határtalan fejlődésben, határai vannak a növekedésnek. És ha most rákérdeznék a kedves jelenlévőkre, hogy ma mi egy ilyen nagyon jellegzetes megfogalmazás, Magyarországon is van ilyen bizottság, ilyen tudós csoport, fenntartható fejlődés. Ugye ez még óvatosabb kifejezés, hogy hát egyáltalán benne van a kérdőjel is, hogy fenntartható egyáltalán a fejlődés. És ezért a jövő is nagyon nyomasztóan hat ránk. Egyszer egy fiatal asszonnyal beszélgettünk, három szép gyereke volt, és ott dicsérték a gyerekeit egy ilyen kisebb társaságban, és ő úgy tűnt, hogy tényleg egy sikeres ember, és engem úgy megdöbbentett a megszólalása, amikor ott a gyerekei dicsérték, Azt mondja, ha meggondolom, tiszta önzés, hogy megszüljük a gyerekeinket, mert kedvesek, aranyosak, örülünk nekik. De mivel fognak ezek a gyerekek fölnőni? Milyen világba? Mi lesz a sorsuk? És akkor döbbentem meg, hogy ez a sikeres fiatalasszonyt is ilyen kételyek és ilyen gondolatok gyötrik a valóságban, hogy hát mi lesz a jövő? És mire születtek meg? És hogy alakul a sorsuk? De lépjünk tovább. Itt van azután, ugye a nyomasztó létbizonytalanság után, amely még egyszer mondom, térben és időben is igaz, azután jön egy másik nagy problémája az embernek, és ez pedig a halál. Hiába teltek az évezredek, erre nincsen gyógyszer. És kétféleképpen találkozunk vele, úgy, hogy a szeretteink halála, és úgy, hogy szembenézés a saját halálunkat. Egyiket se tudjuk földolgozni igazán, borzasztó mindegyik. Nemrégiben olvastam Szabó Lőrinc magyar költőnktől néhány sort, ezt írja. És ez a legfurcsább, a semmi, hogy lehet többé sose lenni. Ez a legérthetetlenebb. Végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás maradt csak, hogy voltam, és hogy nem leszek. Ugye az ember ezt igazán nem tudja fölfogni. Van egy másik magyar költőnk, Osztolányi Dezső, van egy nagyszerű verse, aki hozzájut, olvassa el, az a címe, hogy Halotti beszéd. És akkor ebben arra mutat rá, amit tulajdonképpen mi is tudunk, de mégse gondolunk bele, hogy nincs két egyforma ember a világon. Vagy van, visszamehetünk évezredekre, megnézhetjük a különböző ugye, földrészeken és országokban két tökéletesen egyforma ember nincs. Minden ember egy egyedülálló egyéniség. És akkor azt írja Kosztolányi Dezső, mikor egy ember meghal, azt mondja, jaj, összeomlott a kincstár. Azt mondja, bárki megszülethet már, csak ő nem. Mert ő egyedülálló volt. És az ember ezt nem tudja földolgozni. És ugyanúgy a szeretteinek a halálát sem. Emlékszem, egyszer valaki elhozott hozzám, egy fiatal ember volt, még talán olyan 31-32 éves lehetett, egy állatorvos volt, és mondta, hogy neki van egy gyötrő problémája. Ezt mondja, reggeltől estig meghalt a feleségem. Ezt mondja, én szerettem a feleségemet. Azt mondják, megpattant az agyába egy ér. Szóval én egyszerűen nem tudom földolgozni, hova lett a feleségem. Azt mondja, nekem olyan eleven itt van, hova lett? Nem tudom földolgozni, hogy ő nincs. Képtelen vagyok rá. Nemrégiben jelent meg egy kis könyvecske, egy szerző párosnak a könyve, Polc Alen és Bitó László. Nem tudom, valakinek ezek a nevek ismerősek-e. Bitó László egy magyar természettudós, egy neves orvoskutató és író. A Polc Alen meg tanatológus, pszichológus, aki rákos gyerekek, ugye halálra szánt gyerekekkel és a szüleikkel foglalkozott pszichológusként, és az a címe a kis könyvüknek, hogy az utolsó mérföld. És ebben beszélgetnek a halálról. És kiderül, hogy ez a két, hogy így mondjam, szakember, akik mindegyik természettudományos oldalról, vagy mint ugye sok gyászolóval meg haldokló gyerekkel találkozó pszichológus, teljesen tehetetlenül állnak a halállal szemben. Mindegyik megvallja azt, hogy halálfélelme van. És hogy ezt nem tudja semmivel eloszlatni. De lépjünk is tovább. A harmadik nagy probléma a bennünk lévő rossz. Ez olyan érdekes. Néha úgy tűnik, hogy az ember olyan nagyszerű. Ugye egy ókori drámaíró Szofoklész azt írta, hogy sok van, ami csodálatos, de az embernél semmi sem csodálatosabb. De máskor meg úgy tűnik, hogy az ember szörnyetek. Sokszor azt látjuk, hogy ugyanez az ember egyszer ilyen, máskor olyan. És persze nagyon különböző szinten van a bennünk lévő rossz. Vannak ugye alapvetően jó emberek, ugye valaki egy fiatal embernek a szüleivel, nagyszüleivel beszélgettem is. Azt mondja, hova akar még a mi fiunk jobb lenni? Azt mondja, hát már ennél jobb nem lehet. Na hát ez csodálatos, hogyha otthon, ahol ismerik, így nyilatkoznak valakiről. De Ezzel együtt mindegyikünkben van valami rossz, mindegyikünk van, amiben elégedetlen magával, ha kicsit magába néz, és fájlalunk valamit, amit szeretnénk szabadulni, és a Biblia azért néven is nevezi ezt a bennünk lévő rosszat, mégpedig, hogy ez a bűn, és ezzel nem valami, mit tudom, valami különleges gonosz tettedért, hanem azt, hogy az önzés, az egoizmus, az kivétel nélkül minden emberben jelen van valamilyen szinten. Nem egyforma szinten, de jelen van. És azt mindnyájan elmondhatjuk, hogy ez okoz konfliktusokat, bánatokat, követünk el vele hibákat, még azok is az úgynevezett jó emberek, vagy a rendes emberek is, nem? Tehát valahol nagy baj ez a bennünk lévő rossz, amitől nem egyszerű szabadulni. És néha olyan súlyosan jelenik meg, és pláne össztörténelmi méretben ez az emberben lévő rossz rettenetes dolgokat produkál. Idézek néhány sort Vörösmarty Mihálytól. Én mindig azért csodálkozom ezeken a verssorokon, mert ő a 19. században élt, ami egy ilyen derülátó, optimista század volt. És az Emberek című versében mégis ezt írja. Istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, düh vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény, nincsen remény. Többenetes sor ez, ezt mondja az ember, ez őrült sár, ez Isten arcú lény, nincsen remény. Az ember fáj a földnek, oly sok harc s békeév után a testvérgyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkányfog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Azt hiszem, hogy ezt a néhány különleges kifejezését Vörösmarty Mihálynak nem lehet elfelejteni. Azt mondja az emberről, ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Melyik az igaz? Másrészt pedig, amikor azt mondja, hogy az ember fáj a földnek, aztán az emberfaj sárkányfog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. És a negyedik problémánkról is mondjunk valamit, hogy egy élhető társadalom, amelyben legalább viszonylagos az igazságosság, a békesség, amiben tehát egyáltalán élni lehet. De tudjuk, hogy ez minden embernek probléma, akkor is, hogyha egyébként nem foglalkozik a nagy kérdésekkel, mert ki tudunk térni az elől, hogy a köröttünk zajló történelem a mi életünket is befolyásolja, nem tudunk. Hát gondoljunk arra, hány ember nyomorodott meg, ugye, ilyen bajoktól életében, és ez nagyon-nagyon hat az életünkre, hogy milyen a körülöttünk lévő társadalom. És az emberiség annyi mindennel próbálkozott, dinasztikus királysággal, császársággal, demokráciával, vezérek vezetésével, kapitalizmus, szocializmus, amit akarunk. És az ember nem találta meg az élhető, megfelelő társadalmi formát. Ezek mind alapvető létkérdései az embernek. És tegyük fel azt a kérdést, lehetséges, hogy az örökkévaló jó hír, az tudna ezekre megoldást, ezekre a legsúlyosabb kérdésekre, amitre egyébként senki nem tudott valami választ adni, vagy megoldást kínálni. Azt válaszoljuk, hogy éppen ezért méltó a nevére, mert igen, pont ezekre a kérdésekre ad választ, és az ember csak fájlalja azt, hogy valahol úgy elrejtve van a Bibliában ez az örökkel való jó hír, és az emberek érdekesek, olykor elfeledkeznek valamiről teljesen, aztán később kell újra felfedezni. Most éppen olyan korban élünk, amikor a Biblia, ami ezt az örökké való jó hírt tartalmazza, valahogy elfelejtődött az emberek között, és újra kell felfedezni, hogy de hiszen ezekre a nagy létkérdésekre a Bibliában jó hír választ találunk. Hát tegyük fel ezt a kérdést, hogy az elsőt, a létbizonytalanságot hogyan oldja föl. Nagyon egyszerűen, mert azt mondja, hogy ez az egész világ mindenség nem egyszerűen a földünk, hanem ez az egész roppant, számunkra határtalan, pontosabban beláthatatlan határú világ mindenség egyetlen Istennek a teremtése, és ő ezt minden pillanatban fenn is tartja. Ő vállalja a felelősséget ezért. És ha csak ennyit mondana, még talán nem is oldódna meg a létbizonytalanságuk önmagában, de mond két alapvető dolgot erről az Istenről. Az egyik az, hogy végére mehetetlen a bölcsessége, abszolút értelme és bölcsessége van. A másik pedig, amit mond róla, hogy tökéletes az erkölcsi lénye, tökéletesen igazságos és maga a megtestesült szeretet. Az ember már attól a gondolattól is megnyugszik, hogy létezik egy valaki, akiben együtt van a mindenható hatalom, az abszolút hatalom, mert a puszta szavával, akaratával bármit megtehet. A második az, hogy ugyanebben a lényben benne van a végére mehetetlen teljes bölcsesség, és a harmadik, hogy erkölcsileg tökéletes lény. Már gondolni is jó rá, hogy egy ilyen valaki létezik. És persze én itt nem részletekbe nem mehetek, hogy mi mindent mond el a Biblia Istennek erről az abszolút teremtő hatalmáról, de ez földünkre vonatkozóan is azt jelenti, és az emberre vonatkozóan, hogy Isten kijelenti, hogy nektek én vagyok az alfa és az omega, ugye tegnap is emlegettük ezt a verset, a kezdet és a vég, hogy ezt a világot is ő teremtette, és az embert is, az ő tervezése, az ő közvetlen teremtése, az egész teremtett világ és benne az ember, és ugyan most egy nyitott kérdés még, hogy honnét van a rossz, és mi az a rossz, és miért van itt, hogyha mindent Isten teremtett, de ha kijelenti, hogy ő az omega is, hogy ő vállalja a felelősséget egy pozitív végéért a dolgoknak, akkor mégiscsak ez egy óriási megnyugvás. Akkor azt mondjuk, nem gazdátlan a világ, nem természeti erőknek, vaksorsnak a kezében van, és nem kiszámíthatatlan, hanem azt mondja ez az Isten, én alfa vagyok és omega vagyok, ő teremtett és fenntart, és vállalja a felelősséget a teremtett művéért. Szeretnék egy néhány sort idézni egy magyar írótól, Móricz Zsigmondtól, aki rendkívül szépen írja le, hogy ő neki a lét bizonytalanságát hogy oldotta föl ez a tudat. Mielőtt olvasnám, még megemlítem, hogy van egy svájci teológus-pszichológus, Theodor Bové, aki írt egy nagyon, nagyon szép kis tanulmányt ezen a címen, hogy félelem és elrejtettség. Nem tudom, valakinek nem járt a kezébe, mert magyarul is olvasható. Na, ő ebben azt írja le, hogy az embernek nagy szüksége van, ő ezt a kifejezést használja, elrejtettségre. És azt mondja, a kisgyerekek miért boldogok? Azért boldogok, mert ha jó szüleik vannak, akkor ez a gyerek olyan elrejtettséget érez a szüleinél. Tudja, hogy akár mi történik, a szüleid őt megvédik, megoldanak mindent, és ő egy ilyen gondtalan nyugalomban van a szülei mellett. Szóval igen, ám, de a kisgyerek fölnő. És akkor rájön, hogy sok mindent a szülei se tudnak megoldani, és nem tudják őt megvédeni, és elveszti ezt az elrejtettségérzést. És jön helyette ez a nyomasztó létbizonytalanság, ami belülről mindig őrli, terheli az ember tudatalatt is. Na és Móricz Zsigmond így írja, hogy ő kisgyerek korában milyen segítséget kapott, hogy ez a létbizonytalanság föloldódjon. És ez azt is mutatja, hogy a gyerekeink, akik ebben a világban nőnek föl, ami tele van félelemmel, már a gyerekek is érzékelik, milyen nagy szükségük lenne, hogy ezt az elrejtettséget megkapják, amit a szülőkön túl csak a teremtő és fenntartó Istenbe vetett hit, bizalom, a tudás, hogy ő létezik, és hogy ő kicsoda, ez oldhat fel. Nos, ezt írja. Most olyan egyszerűen, ahogy tudom, elmondom, mi az a vallás, amit én kaptam, amivel jó fél századot már áttéltem, annélkül, hogy különösebb lelki zavaraim lettek volna. Nagy dolog, mert ma az emberek tele vannak lelki zavarokkal, igaz? Sokszor már fiatalkorban. Ő azt írja, mi volt az, aki nekem ilyen stabillá tett? Azt mondja, a légy jó, mint halálig van. Elmondtam, hogyan kaptam édesanyámtól az Isten érzést 6 vagy 7 éves koromban. Egy szép nyári csillagos estén kint ült velem az udvaron, egy kicsi ház előtt, egy fátlan udvaron. Felmutatott az égre, s megmagyarázta nekem a világ, a kozmosz szerkezetét, olyan formán, hogy azok az apró csillagok mind olyan égi testek, mint a miénk a Föld. De azokon túl megint olyan végtelen távolságban tovább ugyanilyen égi testek vannak. Én beleszédültem ebbe a mérhetetlenségbe. No most, mondta édesanyám, hogy jött létre az egész végtelen és emberi aggyal felfoghatatlan világ? Teremtette az Isten, és fenn is tartja, és nem fárad bele, hogy állandóan fenntartsa. A gyermek lelkét ez a csodálatos pillanat elragadta és fölemelte. És mindezt letette az Isten tenyerére. Ezzel a csekély világképpel bocsátott neki az életnek. De nekem nem is kellett több. Ez a hitnek egy kis mustármagja volt, amit én a legjobb pillanatban nyertem el, és ez a kis mustármag megtöltötte a hitnek lombjával, érzelmével és illatával az egész életemet. Aztán így folytatja, és a Krisztus, akit a Biblia őriz, ezek a csodálatos könyvek, amelyek előtt mindig megdöbbenve állok meg. Halászok és vámszedők olyan igéket tudnak lejegyezni az ő beszédéből, és olyan sugárzó és örök életet tudnak hozzánk eljuttatni, hogy ez csak azt teszi hihetővé, hogy történelmi adalékokat jegyeztek fel, hogy valóságos életnek hírei ezek. Van egy kis Bibliám, amit 40 éve olvasok. Abban aláhúztam a Krisztus szavait. Bármennyit elmélkedek is felettük, igaznak, hitelesnek és valóságosaknak kell tekintenem őket. Tehát ő így vall arról, hogy a létbizonytalanságot számára ez oldotta föl. Aztán nézzük a halál kérdését. Milyen jó hír tud közvetíteni ez az örökké való jó hír? Hát a halállal kapcsolatban az embereket egyrészt az nyomasztja, hogy egyáltalán mi a halál. Hát így írja ugye Shakespeare a Hamletben, hogy az egy ismeretlen tartomány, ahonnét nem tért visszautazó. Ne tévesszen bennünket, hogy manapság divatosak ilyen könyvek, hogy élet élet után. Megmondanak ilyen halálból visszatértek beszámolóit. Egyszer meghívtak egy ilyen a rádióba egy ilyen beszélgetésre erről a témáról, és hát akkor ott egy orvos volt a beszélgető partner, aztán végül megegyeztünk, mert mondtam neki, hogy na de hát most azért segítsen itt a hallgatóknak, hát ezek az emberek egy se a valóságos halálból tért vissza, mert a valóságos halál az agyhalál. És mondom, onnét senki nem jött vissza, nem tud beszámolni, hogy mi van. Aztán nagyon érdekesen alakult a beszélgetés, mert ugye ezek nagyon sokszor klinikai halálból visszahozottak. És akkor én úgy fölvetettem neki, hogy mondom, érdekes, hogy a droghasználók, akik beszélnek ugye utazásról, amit átéltek a drog hatása alatt, az nagyon hasonlít ahhoz, mint ezek az élménybeszámolók. És akkor azt mondja, hogy ő mondta, én már nem, ugye én nem vagyok szakember, nem jegyeztem meg, de mondta, hogy altatásnál milyen szert használnak, és bizony az olyan hatással van, mint a drog, és az nagyon könnyen válthat ki ilyen élményeket, amiket ugye a halál közeli állapotban ezek az emberek átélnek. Tehát nyugodtan leszögezhetjük, hogy igazából tapasztalati ismeretet a halál miben létéről senki nem tud mondani, mert az agyhalálból nem jött vissza már senki. De a Biblia egyrészt itt oldja föl a félelmet, mert elmondja azt, hogy a halál az egy fájdalommentes, öntudat nélküli állapot, hogy abban a pillanatban az ember öntudata kialszik, és semmiről, senkiről nem tud többet semmi, és nem nyugtalanítja semmi. Ugye a bibliai hasonlat erre az, hogy a halált úgy éri meg az ember, mint egy álmot, ahogy Luther Márton mondta, aki nagyon értette a bibliai tanítást, hogy még annyit sem érez a halálban, vagy annyit sem tud az ember, mint a természetes alvásban. Ez egy totális öntudatlanság. Tehát egyrészt ezzel segít a Biblia, hogy ezt a halálfélelmet feloldja, hogy ott ki tudja, mi vár rám, ott ki tudja, mi történik, ki tudja, milyen ismeretlen és furcsa világba kerülök. De hát persze ezzel még nem lenne megoldva a dolog, hanem az a kérdésünk, hogy Az az ember, aki volt, és aki egyedülálló, akihez hasonló nincs, hát akkor az az ember elvész. Van-e valami reménység, hogy a haláltól valaha is megszabadulhat az ember? És én is szeretnék két különleges bibliai igét idéznie. Én bízom benne, hogy ha úgy kicsit belegondolunk ezeknek a jelentésébe, mindegyikünknek vigasztalást és reményt ad. Az egyik Jelenések könyve első fejezetének a 18. verse, ahol Jézus Krisztus így szól: Nálam van a sír és a halál kulcsa. Döbbenetes? Mert valaki ilyet mondani? Nálam van a sír és a halál kulcsa. Ez egy óriási ígéret, nem? Valaki azt mondja, hogy én tudom a haláltól való szabadulást, meg tudom adni, nálam van a sír és a halál kulcsa. A másik ige pedig, ez a Korintusi első levél 15. fejezetének a 26. verse, ez pedig így hangzik, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Óriási vigasztalás. Nem azt mondja, halál nem volt mindig, és nem lesz mindig. És jól érezzük, hogy ellenség, mert Isten nem teremtette, nem a természetrendje. Azt mondja, igen, a halál ellenség, most még uralkodik, de mint utolsó ellenség eltöröltetik a halál. Vagyis azt mondja, hogy Jézus Krisztus visszatérésekor, amikor ő lesz az omega, a halál uralmának is vége szakad. Tehát nem volt mindig halál, és nem lesz halál. Ugye az újjáteremtett földről így ír Jelenések könyve 21. fejezete elején, ott sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Akkor megkérdezem, jó hír ez? Óriási jó hír. A megváltó Jézus Krisztus, a szabadító Jézus Krisztus kijelenti, nálam van a halál és a sír kulcsa. És kimondja azt, hogy mint utolsó ellenség el fog töröltetni a halál. De akkor lépjünk még tovább, és mi a helyzet a bennünk lévő rosszal? Ahogy mondtam, ez különböző szinten van benne emberekben, de amikor igazán megismeri az ember, hogy milyen lenne az igaz ember és az igaz élet, akkor kétségbe esetten fedezi fel, még az úgynevezett rendes ember vagy jó ember is, hogy igaza van Jézusnak, amikor azt mondta, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Hogy ez egy megkötözöttség, ez a bennünk lévő én középpontuság, ez a bennünk lévő rossz. Szeretnék idézni a Római Levél 7. fejezetéből. Ezek is olyan igék, amelyek nem hiszem, hogy létezik ember, akinek ne lenne ismerős az a tapasztalat, amiről szól. A Római Levél 7. fejezetében ezt írja Pál apostol. Csak egy néhány gondolatot idézek belőle. Azt mondja, hogy van az, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Megtörtént már velünk. Végén rájöttem, hogy most nem azt csináltam, amit igazán szívem szerint szerettem volna, hanem amit valójában gyűlölök, azt mondtam ki, vagy azt tettem meg. Aztán azt írja. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Ismerjük, hogy az ember jót akart, és akkor egyszer csak ott találja magát, hogy nem azt csináltam meg, nem tudtam megcsinálni azt a jót. Aztán így írja tovább. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulad a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Tehát azt mondja Pál apostol, el tudok én addig is jutni, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, teljesen egyetértek vele, de amikor meg akarom cselekedni, akkor rájövök, hogy fogoly vagyok, meg vagyok kötözve, nem tudom megtenni. És mi a gyógyszer erre a bennünk lévő rosszra? Jeremiás próféta is használ egy nagyon szemléletes hasonlatot, felteszi a kérdést, a költői kérdést, amire mindenki tud válaszolni. Elváltoztathatja a szerecsen a bőre színét, vagy a párduca foltosságát? ugye a költői kérdés, mindjárt tudjuk, hogy képtelen rá. És akkor jön egy döbbenetes mondat, úgy, annyira cselekedhettek jót ti is, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát, ahogyan nem tudja a bőre színét egy fekete ember megváltoztatni, vagy egy pár duca foltosságát, úgy nem tudjuk a saját erőnkből a bennünk lévő rosszat, a bennünk lévő én felé hajlást, egoizmust, vagy megszokott rossz dolgokat eltüntetni a természetünkből. Reflexként van bennünk, és működik bennünk. És vajon ezen hogy tud Isten segíteni? Még nem említettem az előbb, hogy vajon Jézus miért mondta azt, vagy mi van amögött, hogy ezt a nagy kijelentést tette, hogy nálam van a sír és a halál kulcsa. Hát azon az alapon mondja ezt, és itt nagyon világos a Biblia belső logikája, hogy a halál az már okozott. Annak van egy oka. Ezt így mondja a Római Levél 5. fejezetében Pál apostol, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Tehát a Biblia azt mondja, az ok a bűn, és az okozat a halál. Akkor tehát Jézus azért tesz ilyen hatalmas kijelentést, hogy nálam van a sír és a halál kulcsa, mert ő meg tud szabadítani a bennünk lévő rossztól, a bűntől. Ezért mondhatja azt, aki az októl meg tud szabadítani, az az okozattól is meg tud szabadítani. Mielőtt Jézus megszületett, ezt az utasítást kapták a szülők, hogy a gyermeket nevezni kell Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Nem tudom, mindnyájan tisztában vagyunk-e azzal, hogy a Jézus név mit jelent? A Jézus név az görögös formája a héber Jehosuának. Ez a Jehosua, vagy a Bibliánk sokszor ilyen formában is mondja, Józsué. Ugye ezt nagyon sok gyermek viselte a zsidóság történelme folyamán. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy Jahve, vagyis az örökkévaló Isten megszabadít. Tehát azért adták gyermekeknek ezt a nevet, mert ez olyan volt, mint egy hitvallás. A Isten megszabadít. Az örökkévaló Isten megszabadít. De amikor Jézus kapta ezt a nevet, ennek különleges jelentősége volt. Még egyszer idézem, ezt az utasítást kapták a szülők. A gyermeket nevezzék Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát az ő esetében ez a név azt jelentette, ő maga az az Isten, az az isteni személy, aki megszabadít. És megszabadít a bennünk lévő rossztól, a bűntől. És hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy mit tud Isten olyat, amivel az embert ettől meg tudja szabadítani. Ez nem egy olyan varázsvesző, ezt még az Isten sem úgy tudja megvalósítani az emberben, mert ez a dolognak a természete, hogy szól és úgy lesz. Ezt még a jó Isten sem úgy végzi el, hogy egy embernek azt mondja, hogy vége, megszabadultál a rossztól, hanem ennek van egy csodálatos Isten által átgondolt folyamata. És ezt a Biblia így vázolja elénk, hogy Isten először úgy kezdi a szabadító munkáját, hogy megszabadítson a bennünk lévő rossztól, a rossz természetektől, a megrögzött rossz szokásainktól. Így mondja az ige, hogy Isten először ellenségeskedést szerez a rosszal szemben. Hát úgy tudunk mi ragaszkodni némely tulajdonságunkhoz, tudjuk magunkat igazolni, ismerjük ezt a kifejezőn igazolás. Ugye ezt emberek úgy szokták mondani, hogy ó, én olyan türelmes, szelíd ember vagyok, de ha kihoznak a sodromból, akkor már nem állok jót magamért, ugye? Tehát az ember nem ismeri el, hogy bennem van az indulatosság, bennem van a harag, hanem azt mondja, hogy hát nincs is bennem, csak ha mások kihozzák. Tehát az ember nagyon ért az önigazoláshoz, de a Jóisten azzal kezdi a munkáját bennünk, hogy kezd bennünk ellenségeskedést szerezni ezzel a bennünk lévő rosszal szemben, ami azt jelenti, hogy mintha azt mondaná, hogy fokozatosan rávezet, hogy ez tényleg bennem van, ez tényleg rossz, ebből nekem meg kéne szabadulni. És az ember kezdi megismerni magát. És ezt a Jóisten úgy végzi el, hogy megismerteti velünk az ő örök erkölcsi törvényét, az igazság törvényét, hogy milyen az igaz ember, milyen az igaz élet. Ezt a legtökéletesebben Jézus Krisztusnak a földi élete mutatja be. És akkor ebben a tükörben az ember kezdi rosszul érezni magát. Kezd benne egy ilyen ellenérzés születni a bennünk lévő rosszal szemben, és szeretne szabadulni tőle. A következő lépés, amit az Isten cselekszik, hogy az ember bűnbánatra vezeti. A bűnbánat az több, mint a bűnfelismerés. És ezt is a Jóisten végzi el. Legtöbb ember úgy gondolja, a bűnt megbánni azt nekem kell, az nem az Isten dolga. De így olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az 5. fejezetben, így hangzott valamikor az apostoli prédikáció is, Krisztus ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Mert ezt már csak a Szentlélek tudja elvégezni az emberben, hogy most már az ember nem csak felismeri magában a rosszat, hanem kezdi szégyelni, kezdi fájlalni, kezd szinte belül sírni miatta, és minden áron szabadulni szeretne tőle, és bánkódik miatta, hogy én nekem ilyen rossz tulajdonságom van, hogy én ezzel konfliktusokat okozok magam közül, én ezzel kárt teszek másokban, kárt teszek magamnak. Ez a mély bűnbánat, mikor, ahogy a Biblia mondja, szinte megsebhed az ember szíve a benne lévő rossz miatt, ez már az Isten ajándéka, az Isten szent lelkének a munkája. És az is csodálatos, hogy mikor az ember eljut a legmélyebb bűnbánatra, a Jóisten akkor bátorítja, hogy most forduljon Istenhez bocsánatért. Ugye, amikor az ember legjobban szégyeli magát, legjobban utálja magát, akkor úgy menekülne az Istentől, és mégis az Isten bátorítja, hogy most fordulj hozzá segítségért. Mondok egy gyakorlati példát. Mindenki ismeri, ugye most valószínű föl is elevenítik templomokban, ugye hogy Jézus mellett keresztre feszítettek két bűnözőt. Először mind a kettő szidalmazta. Aztán az egyik fokozatosan elcsendesedett, és egyszer csak megszólalt. Rászólt a másikra. Azt mondja, az Isten sem féled, hogy szidalmazta Jézus tovább. Azt mondja, mi ugyan méltán szenvedünk, mert cselekedetünk méltó jutalmát vesszük, de ő semmi gonosz nem cselekedett. És a következő pillanatban odafordult Jézushoz, és azt mondta, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Megmondom, mi ebben a bámulatos. Hát egyrészt, hogy egy ember ilyen belátásra jusson. Ugye, hát amikor megfeszítették, ugye iszonyú testi fájdalommal jár, először ő is zúgolódott, szidalmazta Jézust is, mondván, hogy ha Isten fia vagy, szabadíts meg minket, magadat is. Ugye, ahogyan kihozza a testi fájdalom, a dühöt, a haragot az emberből. És hogy tudott ez az ember órák alatt eljutni oda, hogy kimondta, hogy mi ugyan méltán, mert a cselekedetünk méltó jutalmát veszünk. Nagy dolog, mikor egy bűnöző, nem tudjuk, mit csinált, de azt mondja, hogy megérdemlem érte ezt a büntetést. És ekkor, mikor azt gondolnánk, hogy most aztán semminek, senkinek érzi magát, hogy volt bátorsága ahhoz, úgy gondolom lélegzetelállító volt, és úgy figyelték ott a környezetben is, akik ott voltak a kereszt körül, hogy mit fog Jézus válaszolni, mikor ez az ember azt mondja, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hát nem merészség? Most ismerte be, hogy megérdemli ezt a büntetést, a bűneiért. És a következő percben meg azt kéri Jézust, hogy adj nekem üdvösséget, fogadj be a te országodba. Nem? Hihetetlen merészségnek tűnik. És azt gondolom, mindenki megdöbbent, amikor hallotta Jézus válaszát, a szenvedő megváltó válaszát. Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Mi volt ez? Bűnbocsánat. És ez az Istennek a csodálatos módszere, hogy amikor az ember már eljut a mély bűnbánatig, és maga se tudja, hogyan merészkedik Istenhez folyamodni, mert nagyon bántja, és nagyon szégyel, és nagyon szeretne szabadulni, akkor az Isten most nem rámutat újjal, te bűnös, hogy mertél ide jönni, meg nem kiszab rá valamit, hogy vezekeljél, vagy ezt csináld, vagy azt csináld, hanem akkor az Isten szeretettel ránéz, és azt mondja, megbocsátottam. Úgy, ahogyan például Dávidnak mondta, ki pedig egy nagyon rút bűnt követett el. És amikor összetört, és azt mondta, vétkeztem az Úr ellen, A következő percben már hangzott is az Isten üzenete. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez valami csodálatos dolog Istennek, ez a nagy lelkű, ingyen kegyelemből való bocsánata. Ezt Jézus úgy is ábrázolta egy példázatban, hogy bemutatott egy embert ilyen példabeszéddel, aki 10 000 talentummal volt adós egy királynak. Hát 10 000 talentum megfizethetetlen, ez döbbenetes összeg. És akkor leírja a Biblia, hogy mikor könyörgött ennek a királynak, és ostobán azt mondta, hogy légy türelemmel, mi megfizetek, hogy ő is tudta, hogy nem lehet, meg a király is tudta. Akkor a példázat szerint a király minden adósságát elengedte, mivel hogy könyörgött néki. Nem azt mondta, hogy haladékot adok, nem azt mondta, hogy így vagy úgy, hanem mindent elengedett, mivel hogy könyörgött néki. Erre mondja azt a Biblia, hogy Isten ingyen kegyelemből megbocsát az embernek. Volt és nincs. Az Úr is elvette a te bűnödet. És ez a hatalmas isteni nagy lelkűség, ez döbbenetesen hat az emberre. De még egyet megért az ember, hogy az Isten hogy teheti ezt? Hát csak úgy teheti, mert ő az igazság istene, hogy ennek az ingyen bocsánatnak, amit az ember kap, Istennél van egy fedezete. Mert mintha az Isten azt mondaná az embernek, hogy nézd, segíteni szeretnék rajtad, könyörögsz nekem. Látom, hogy mély bűnbánat van benned. De úgy nem segíthetek, hogy a bűnöd büntetlenül marad, mert az Isten világában az igazság rendje mozdíthatatlan. És az Isten tudja, hogy ha az ember csak, vagy ha ő csak úgy túlnézne a bűnön, és minden további nélkül csak elengedné, akkor az ember még könnyelműbb lenne a bűnnel szemben, és semmi nem oldódna meg. És mintha az Isten azt mondaná, ingyen bocsánatot kapsz azért, mert a büntetést én viselem, én viseltem el helyetted. Ezen az alapon kapsz bocsánatot. Itt van ez a bizonyos titokzatos Krisztus helyettes áldozata, hogy Isten fia emberré lett, és noha ő soha nem vétkezett, végigvívta a küzdelmet, mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, végül mégis elviselte egy olyan büntetést, amely ártatlanul, amely akár az emberiség legbűnösebbje büntetésének megfelelne. Ezért mondhatta a Latornak, bizony mondom néked ma, amikor én, aki nem vétkeztem, olyan halállal halok meg, amire te azt mondod, hogy megérdemled. Én mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez az a bizonyos helyettes áldozat, hogy Isten csak egyféleképpen tud segíteni az emberen, hogy ő viseli el, maga viseli el, az atya és a fiú mindkettő szenvedett tőle iszonyatos módon. Valóságosan végigélt dolog volt ez. Elviselte az ember helyett a bűnbüntetését. És akkor az ember ezen a háttéren, emellett a fedezet mellett ingyen bocsánatot kap. De akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy mi volt az ára ennek az ingyen bocsánatnak. És ekkor történik az emberben valami döbbenetes dolog, amit Pál apostol így mond, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig ezután testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Vagyis mi történik? Az én itt hal meg. Ugye ez jelképes beszéd, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, nem szó szerint értendő, hanem úgy, hogy az a nagy én, amitől nem tudtam szabadulni, ekkora isteni jóságtól, ekkora isteni kegyelemtől, hogy én ingyen kegyelemből bocsánatot kapok, én üdvözülhetek, én Isten országába léphetek a bűneim ellenére, de helyettem az Isten fia ezeket teljes súlyával, borzalmával elviselte, hogy én szabad legyek. Ez az emberben olyan hatást vált ki, hogy az a nagy én, ahogy sehogy nem tudott megszabadulni, az az én meghal. És azt mondja, ezután az ember már abban a tudatban él, hogy Isten fia, és kicsoda ő, és ki vagyok én, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És amikor az ember átéli ezt a megbocsátást, akkor van a nagy fordulat, akkor van a nagy szakítás a bűnnel. De még nincs vége a történetnek, akkor az Istennek még további lépései vannak, amikor megbocsátott az embernek, akkor magához fogadja, akkor helyreállítja a kapcsolatot önmaga és az ember között, és a szent lelkét ajándékozza néki, hogy belülről inspirálja, belülről segítse, lépésről lépésre, hogy meg tudja tagadni, és le tudja győzni a benne lévő rosszat. A történetnek a legvége pedig az, hogy amikor Jézus visszatér, akkor Isten újjáteremti az embert egészen, testileg is újjáteremti, hogy az a genetikai hajlam is eltűnjön, a bűn felé húzó hajlam is. Ezt így mondja Pál apostol, hogy a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Megkérdezem, jól van ez kigondolva végig ez az út? Ott kezdődik, hogy ellenségeskedés szerez, ébrezget, nyitogatja a szemünket, aztán bűnbánatra vezet, aztán bűnbocsánatot ad, aztán magához fogad és szent lelkét adja, aztán végül a testet is újjáteremti. És így szabadítja meg az embert a bennünk lévő rossztól. Tehát látjuk, hogy ez a legnagyobb dolog, a bennünk lévő rossztól megszabadítani. Ez a legcsodálatosabb és a legnagyobb dolog. És itt van a haláltól való szabadulás kulcsa. Mert ha az Isten meg tud szabadítani az októl, a bűntől, akkor meg tud szabadítani az okozattól, a haláltól is. Ezért mondja, hogy nálam van a sír és a halál kulcsa. És itt van még akkor egy utolsó ilyen létkérdés, vagy egy ilyen megoldhatatlan gond, az igaz társadalom, vagy legalábbis az élhető emberi társadalom. Az emberek mindig remélik, hogy megtalálják a bölcsek kövét, és tudnak ilyen társadalmat létrehozni. Ma is nagyon-nagyon vannak ilyen nagy ígérgetések, hogy majd feltalálunk egy új társadalmi formát, és majd akkor, majd, hogyha egyesítjük az egyházi és a világi erőt, majd megjavítjuk, följavítjuk az egész társadalmat. Én megdöbbenve olvastam egy mondatot egy protestáns szerzőnek a könyvében, és ez a mondat szó szerint így hangzott. Szinte rácáfol a mi atyánkra, mert ugye a mi atyánkban azt így tanított Jézus, hogy imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. De ebben a könyvben ez a kritikus mondat így hangzott, ha a lélek vezérel bennünket, akkor mi nem olyan országért imádkozunk, ami egyszer valamikor eljön, hanem azt kérjük Istentől, hogy Isten országa épüljön bele e föld hatalmi rendszereibe. Mit jelent ez más szavakkal? Mi nem azt kérjük már, hogy Isten avatkozzon vele. Ugye tegnap volt szó a Dániel könyve második fejezetében, hogy a kő leszakadt kéz érintése nélkül. Mi már nem ezt kérjük, hanem azt kérjük, hogy az Isten országa az jelenjen meg az újjálett, átalakult földi társadalmakban, a föld hatalmi rendszereiben. De ez biztos, hogy nem lehetséges. Emlékezzünk a tegnap este elénk tárult proféciára, hogy is látta Dániel proféta, hogy kő leszakadt kéz érintése nélkül, azt mondja, emberi beavatkozás nélkül, és az összezúzza a vasat, a rezet, az aranyat, az ezüstöt, azt az emberi történelmet és emberi birodalmakat és uralmakat jelképező emberszobrot, jött egy nagy szél, felkapta az egészet úgy, hogy helye sem maradt. Ez mit fejezett tulajdonképpen ki? Azt, hogy Isten semmit se tud beépíteni a földi hatalmi rendszerekből az ő eljövendő országában, mert minden meg van fertőzve az önzéssel és a bűnnel. Szeretném megkérdezni, ha igaz az, amiről az előbb beszéltünk, hogy a bennünk lévő rossz. Mi van, amikor ez az emberi társadalmakban összeadódik? Hát az olyan kovász erjeszti meg azt, hogy hiába a legszebb eszmék, az emberben lévő önzés miatt, amikor ez összeadódik, semmiképpen nem jön ki belőle egy igazságos társadalom. Akármilyen szép az eszme, akármilyen jól hangzik elméletileg, az emberben lévő rossz tönkreteszi a dolgot, és nem tud létrejönni egy viszonylag igazságos, viszonylag békességes, viszonylag jól létet létrehozó emberi társadalom sem. Akkor mi erre a megoldás? Tegnap tulajdonképpen hallottuk, majd támaszt az egek Istene olyan birodalmat, mikor ez az isteni beavatkozás megtörténik, amely soha örökké meg nem romol, és más népre nem száll át. Egyedül az Isten tud ilyet támasztani, és miért? Mert ebbe az országba csak olyan emberek kerülhetnek már, ahogy a Biblia mondja, akiknek az elméjébe és a szívébe van írva az Isten szeretet törvénye. Akiket Isten meg tudott szabadítani a bennük lévő rossztól, ezért meg tudja őket szabadítani a haláltól, és ezért egy újjáteremtett földön egy új társadalmat tud velük indítani. Tehát ha valakiknek nem kívülről van egy törvény, hogy így kell viselkedni, vagy így kell élni, hanem az elméjükbe és a szívükbe van írva a szeretet törvény, a másokért élés törvénye, ilyen emberekkel már lehet egy igaz társadalmat létrehozni. Nagyon vigasztalónak találok egy igét Péter apostol első levelében, ez így hangzik. De mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Nem szép ígéret? Ki az, aki nem hallotta ezt a mondást, hogy nincs igazság a földön? De ez egy nagyon gyakori mondás. Nincs igazság a földön. Igaz is? De milyen jó hallani. De várunk egy új eget és egy új földet az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Egyszer lesz egy ilyen emberi társadalom. Jézus ezt így is kifejezte, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Az embernek mosolyoghat nékja van, mikor ezt hallja. Mert ugye a szelidek, akik sohase könyökölnek az érdekeikért, azoknak nagyon kevés szokott jutni a föld javaiból, igaz? És mintha Jézus azt mondaná, itt emberek öldökölhetnek, háborúkat vívhatnak, hogy területeket szerezzenek, hogy hatalmat szerezzenek, de ezt a földet, ezt az egész földet, mégpedig újjáteremtett állapotában a semminek nézett szelidek fogják örökölni. Akik nem fogják újra tönkretenni. Akik tudnak rajta egy olyan emberi társadalmat létrehozni és elindítani, amilyennek Isten eredetileg akarta az embert és az emberi közösséget. Egyébként Jézus ezt az igét, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, ezt az Ószövetségből idézte a 37. Zsoltárból, és befejezésül én még olvasnék ebből a nagyon, nagyon szép Zsoltárból. Gondoljuk meg, ez mintegy 3000 éve van benne a Bibliában. Ugye, mert Dávid kora, az egy olyan 3000 évvel ezelőtti kor, és nézzük meg, hogy akkor már mi hangzott el az embernek a jövőjéről, vagy erről a végső megoldásról. Csak egy-két sort olvasok belőle. Először azt a részt, amit Jézus is idézett. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. És a Zsoltár vége. Nagyon szemléletes ez a kép. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag, lombozatú vadfa. Tényleg így terjeszkedik a gonosz sokszor a földön? Mint egy gazdag, lombozatú vadfa. Azt mondja, tehát én láttam, így hatalmasodik el a gonosz a földön. De elmúlt, és ímé nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Nem szép ez? 3000 éve itt van a Bibliában. Most terjeszkedhet a gonosz, de azt mondja, de elmúlt, imé nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Hát azzal fejezném be az előadást, hogy remélem most már mindenki emlékezni fog rá, hogy van a Bibliában egy ilyen csodálatos kifejezés, hogy örökké való evangélium, vagy örökké való jó hír. És ez a jó hír a négy legsúlyosabb emberi problémára kínál megoldást. A nyomasztó létbizonytalanságra. Úgy érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva itt vak erőknek, és nem tudjuk a kezdetet, a véget. Nem tudjuk, minek vagyunk itt, ezt oldja meg. A második, a halál problémáját, amiről azt mondja a Biblia, hogy az emberek a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabuk. Harmadszor megoldja a bennünk lévő rossz problémáját, és negyedszer megmutatja, hogy lesz még egyszer egy igaz, élhető társadalom, sőt, egy tökéletes emberi társadalom, azokból a szelidekből, azokból az igazakból, akiket Isten itt ezen a földön meg tud szabadítani a bennük lévő rosszból, rossztól. És ez egy új átteremtett földön lesz, amikor az Isten új eget és új földet teremt. Hát köszönöm szépen a figyelmet, én itt befejeztem az előadást.